Azt hiszem, hogy a, hogy van-e értelme, van-e haszna az egész erőlködésünknek, erőlködésemnek, nem tudom, de minden esetre ezt nagyon sokan hallgatják. Ilyen értelemben van értelme, még akkor is, hogyha ez egy alkalom, csak ti vagytok az alkalom, hogy ezt elmondjam, mert el tudom mondani magam is a szobámba, de azért megmondom miért, mert egyre nehezebben, meg nekem is, meg azért látom, hogy olyan mérhetetlenül fölgyorsul az élet, és olyan nehéz összehozni mi magunkat is. Ugye most például hiányzik a ketten-hárman is, szóval ezek nekem borzalmasan nehezen mennek elviselni. Ugye lényegében alig tudunk, például a magyar cserkészet összeomlásának egyik oka. Szombaton nem tudjuk megkapni a gyerekeket. És anélkül pedig az ősi gyűlés nélkül nem lehet. Na most a fölgyorsult élet miatt ezek a külön kis csoportos találkozások is egyre több helyen hallom a panaszt, a fájdalmat, hogy nem megy. Na minden esetre én annyit tudok mondani, hogy sokat gondolkodtam, hogy miért is kell nekünk foglalkozni, hova tegyük ezt az egész karakterológiát, mielőtt még tovább mennénk a témánkban, most ugye a erények jönnek. Ezért azt szeretném elmondani, hogy hova tegyük a teológiában és a mi belső világunkban, a krisztusi világban, hova tegyük a karakterológiát. Miért fontos ez? Hát soha nem jöttem volna rá a válaszra, hogyha nem látnám a mai világot, hogy hiába működik a kegyelem, hiába küldi a Szentlélek Úristen a kegyelmet, hogyha a talaj, amibe menne a kegyelem, amiben segítene, az olyan állapotban van, mint az Úr Jézus maga mondja, amikor ugye ott van a jó mag, és vagy az aszfalt keménységre jut az út szélire, vagy a bozótba, a tövisek közé, vagy a sziklás talajra, és legfeljebb, hogyha néhány bejut a humuszba. Tehát lényegében a karakterológia nekünk azért fontos, hogy előkészítsük a kegyelem számára a talajt. Én azt hiszem, hogy mindannyian rájöttetek már arra, egyénileg is, meg közösségileg is, meg családanyák is, hogy mennyi jó elgondolás, vagy elgondolástok hiúsul meg azért, mert a gyerek, vagy önmagad nem tudsz mit csinálni azzal, hogy végtelen sok irgalommal, jósággal, amit a kegyelem néven nevezünk, amit az Isten ad nekünk. Kisiklik állandóan a jó szándékunk, sokszor saját magunk életében is. Na most én például most, amikor a Simka Gyula temetésére és gyászmiséjére gondolok, készülök, mert tele lesz az egész templom, akkor eszembe jut állandóan, végig számoltam az utolsó 5 évembe csak, hogy kik hagytak engem cserbe. Olyan emberek, akiknek olyan kegyelmi életük van, akik olyan gyönyörűen indultak, és indulnak, hogy bizonyára most is. Én csak a karaktereket mondom, beszélek. Az, hogy az ő sorsa és az Jóistennek a vele való kapcsolat, az nem az én dolgom, nem látok bele. Csak az, hogy a karakterek hol siklanak ki. És elkezdtem gondolkodni, hogy XY. Itt van egy, ki nem ismertek, Stéger, akinek a kvázi apja vagyok, úgy tekintett engem. És 3 éve leállt. És kezdem törni a fejemet, hogy mi lehet az oka, nem tudom. És ezek a kisiklások, amikor valaki alkoholista lesz. Hogy miért? Hát a mai világban kiderül, hogy annyi minden negatív éri az embereket, hogy ma jobban meg lehet érteni a kisiklásokat. Sokkal könnyebb nekünk, ha tudjuk azt, hogy hoho, most mire vigyázz? Hoho, most mit csinálj? Mit kellene csinálni? Hát szóval ezért javaslom, hogy mindenki most gondoljon arra, akinek volt szőlője, vagy valamiféle, vagy rózsa mániák, szereti a rózsákat, hogy mit jelent az, hogyha nem nyesi le, ha a szőlőt nem kezeli. Én láttam olyan csodálatos szőlőt, amiből hát, tudom én, megélt egy család, és 2-3 évig meghalt valaki, vagy nem értett hozzá, úgy maradt vadon a szőlő. 2 év elegendő, hogy abból semmi nem lesz. Tehát mit jelent nyesni, mit jelent vágni, mit jelent visszavágni? Mit jelent a szakszerűen kezelni a szőlőt, vagy a rózsát? A karakterológia lényegében azt jelenti, hogy a karakteremet készítsem elő, segítsem a kegyelem számára alkalmassá tenni. Tehát a természet fölötti, az isteni világban, a krisztusi világban, a mi világunkban a karakterológia nem egy külön tudomány, egy izgalmas dolog, ugye mély pszichológia, meg elmegyek a pszichológushoz, és a beszélgetek vele, hanem az az aszkézisnek, a karakterológia, a karakterrel való foglalkozás az aszkézisnek egyik fegyvertár. Méghozzá nélkülözhetetlen fegyver. Hogy ismerd meg magadat, és ismerd a feleségedet, a férjedet, ismerd a gyerekeidet, hogy azoknak milyen a karakterük, és azokkal mit tudsz, és hogyan tudod segíteni, hogy kialakuljon belőle egy istenes ember, egy istenes élet. Szóval, ha így fogjuk fel a karakterológiát, akkor ezek a találkozások is, ne felejtsük el, egy évben 10-szer találkozunk. És nyögve csináljuk az egészet, alig bírjuk összehozni, bármennyire megvan a szándék, de kérdezem én, vajon egy hónap elegendő? Hát azt sem tudjuk, hogy miről volt szó már jóformán. Mert miért? Mert jön az élet, és gyerünk, és hajrá, és Johnny, és minden. Egyszerűen elvész minden. Elvész. És ezt én nagyon látom. Ez szóval hatásoknak a tömkelege alatt van a mai ember, és az, amit mondjuk egy németnél azért másként van, mert a német büszke a németségére, és azt nem lehet, hogy a tót büszke a tótságára, és ha kell, akkor elmondja, hogy a nyitrai kislány azt hazudott, hogy mindent csinál, csak hogy megvédje a maga. Nálunk nem. Nálunk második ember, és mindenki vagy hazaáruló, vagy valami marhaságot csinál. Ez szóval döbbenetes. Egyszerűen döbbenetes. És éppen ezért fölhívom a figyelmetek, hogy ez a karakterológia most egy rettenetes fontos dolog azért, hogy a Jóisten tudjon valamit kezdeni velem. És hogy én tudjam segíteni, hogy észre tudjam venni önmagam karakterének a problémáit, hogy hó, most hol is állunk, most mit kellene csinálni. Kérem szépen, nap mint nap találkozom köztetek is, hogy olyan ballépéseket csinálnak, hogy utána összeomlik az egyénisége, és olyanokat érdekem például, hogy egy utolsó gazember vagyok. Írja azt valaki, aki egy nagy karakternek gondoljuk és tudjuk. Önmaga összeomlik. Összeomlik, mert egyszerűen a karaktere, tehát tudni, nincs fölépítve. Na, ezt akartam kinyögni. A karakterünket föl kell építeni. És erre való ez az egész dolog, hogy foglalkozzunk vele, és most akkor áttérünk a következőre. Ismételten kérem a múltkori, és ez is ide tartozik, hogy tessék tudomásul venni, hogy ha segíteni akartok nekem, és akartjátok, hogy Alaszkába is hallgassák ezt, tessék hangosan beszélni, itt van a koronatanul a kornél, nem lehet hallani, amiket mutogtok. Hát tessék úgy beszélni, ez is egy fölismerése a dolog, de már erről lesz szó, alázat. Az alázat nem más, mint az igazság fölismerése. Tehát kérem szépen, akkor ha más nem tudunk csinálni, akkor tessék az orra alá tenni. Miért? Mert ez egy közösségi dolog, és ezt hallgatják mások is. Sírtó kíváncsi, hogy Jézus atyám, végre valahára egy karakterológiáról hallhatunk, méghozzá nem egy általános dumát csak, hanem is sorozatosan, hát elkezdtük az apostolok cselekedetéből, és eljutottunk odáig, ő náluk is ugyanez a helyzet, a karakterek differenciája, Péter karaktere, Pál karaktere, Barnabás karaktere, Lukács karaktere, ott ütköznek össze, és ez írtó izgalmas téma. És amikor eljutottunk odáig, hogy István karaktere, hogy mi lehet az oka, hogy ez odaadja az életét, így volt az első vértanú. Akkor azt mondtuk, hogy na most álljunk meg, mondtam én, azon ki nem voltatok még. Azon álljunk meg, akkor még az Erika még ott volt, az végig vette az egészet. Na álljunk meg, mert itt izgalmas dolgok történnek, hogy vajon mi lehet az oka, hogy ez az ember eljutott idáig. Mert többiek azok elszélettek és mentek. Első egyház üldözés ezután történt. Úgyhogy mindenki ment szél, hogy mentse a bőrét, ennek ott odaállt, és Dabke bemondja a szemükbe, hogy ti vagytok a Krisztusnak a felakasztói, és ti vagytok azok, akik a messiás leggyilkoltátok. Ugye? Na, akkor elkezdtünk kérdezni, vajon mi lehet ennek az embernek a karakterével. És így indultunk, aztán tulajdonképpen abba hagytuk az apostolok cselekedetét, és azt mondtam, olvassa mindenki tovább, ha akarja, ellenben foglalkozzunk. Na most eljutottunk, hogy most egy lépéssel tovább menjünk, amikor eddig a karakterológiának a különböző aspektusait néztük, hogy miért kell, meg hogyan kell. Most akkor eljutottunk odáig, hogy ez a karakterológia, a miénk tulajdonképpen az erényeknek a mentén fog tovább épülni, és ezt azért is csináltuk, mert különben a bűnök alapján kellene, az a szabályos, hogy a főbűnöket nézzük, és a főbűnök tűnik azok, amelyek a karaktereket kisiphatják. Tehát érthető, hogy például a főbűnök közül az első lenne ma a gőg. Igen, ám, de különösen Erika volt az, aki azt mondta, hogy atya, elég ezzel fogok bűnből, hogy és igaza van tulajdonképpen, mert a jobb, hogyha az erények vonaláról közelítsük meg a dolgokat. De biztosan tudomásul kell venni, hogy minél nagyobb egy fa, annál nagyobb az árnyéka, tehát nem lehet a bűnt kihagyni, akarattal kell, mert gondolom mindegyikünkben megvan a főbűn, talán még benned is, ugye talán még benned is, talán még én bennem is, a gőg. Tehát azért jó lesz megvizsgálni, amikor az alázatról beszélünk, mert a gőgnek az ellentétje az alázat, azért olykor azért jó megnézni, hogy ohó, miért is kell erről beszélni? Miért olyan veszélyes az a gőg? Miért olyan fontos az alázat? Az első téma az lesz, nem tudom, hogy Kornél átadta nektek, mindegyikteknek, hogy készüljünk a mai napra, mert az alázatról lesz szó, és én szeretném, hogyha mindenki hozzászólna. Apinói Szent Tamás, amikor egy témát elkezd, akkor mindig azzal kezdi, vidé turpod non. Szóval nézzük azt, hogy mi nem az alázat. És én elkezdek mondani, hogy mindenki próbálja továbbvinni. Egy biztos, hogy az alázathoz szóban van, a magyar szóban csodálatos, a latinban is humilis, az azt jelenti, hogy lent. Tehát minden, ami lent van, az általában az lenézi az ember. Tehát magában az alázat szóban rejlik az, hogy azt nem nagyon szeretjük. És hogyha megnézzük különösen a magyar múltat, tehát ti már nem annyira ismeritek ezt, de én még igen, amikor jelenteni kellett, hogy alázatos tisztelettel, alázat, és így kellett állni, és az alázat szó nélkül nem lehetett jelenteni, még a tábornoknak is, az altábornok, vagy a fölötte lévő parancsnoknak, még a tábornokot, akkor is alázatosan jelentenet kellett mondani. Azon kívül mély tisztelettel alázatos szolgája, ez az alázatos szolgája, az a ti apátok, anyátok korában, ez volt a mindennapi. Úgyhogy nem is lehetett másként, alázatos szolgája. Így kellett köszönni. És maga az, hogy alázatos, az egy valamilyen rossz csengésű, rossz, sajnos ezért olyan nehéz, amikor az ember alázatról beszél, akkor mindig eszünkbe jut valami negatívum is. Tehát akkor annyit mondanék először, hogy az alázat nem egy negatívum. Sőt, Prohászkát fogom hozni, mert van egy fejezetünk itt, amit most már angolra fordított Miklósházi Attila alázattal. Prohászkánál van az a szó, sehol nem találtam. Férfias alázat. Tehát ez pontosan mutatja, hogy az alázatnak a létrehozásához, ahhoz, hogy alázatos legyek, ahhoz olyan óriási energia kell, hogy az alázat nem egy negatív valami, nem egy hiány, az, aki igazán alázatos tud lenni, az azt jelenti, hogy minden energiáját össze kell szedni, hogy magát úr legyen önmaga fölött. Tehát az alázat az azt jelenti, hogy ura önmagának. Minden tekintetben gyepűt fogja. Aki tud lovagolni, aki tudja, hogy mit jelent a ló, vagy pedig még azt is merem mondani, aki tud autózni, mit jelent uralkodni, hogy amikor elvesti az uralmat az autó fölött, ugye? Akkor vége van. Akkor megyünk neki a kerítésnek, meg amikor már...
Akkor nem veszik be a kanyart.
Igen. Ugye, amikor például nem számítom jól, hogy lehet-e előzni, vagy nem, vége mindennek, mert már nem tudok visszajönni. Tehát nem vagyok ura. Most ezt tessék elképzelni, tehát az alázat azt jelenti, hogy a bennünk lévő rengeteg energia, rengeteg autó és rengeteg lóenergia, meg minden, az mind az én kezemben adatik meg a kegyelem segítségére, hogy ura legyek önnek. Ha ezt így fogom fel, akkor alázattal foglalkozni a legizgalmasabb dolgok egyike. És kérem szépen, föl van adva a következő leszke, mindenki keresse meg. Az Úr Jézusnak van egy mondata, legyetek alázatosak, mint egy saját maga a modell. Ezt jól megtalálja, lenne bekeresni, hogy vajon hol találjuk meg. Legyetek alázatosak és szelidek. Tehát ez kérem mutatja, hogy Jézus, nagyon érdekes, a szeretet az egy külön parancs, de amikor arról van szó, hogy milyen legyen a karaktere, akkor saját magára mutat, alázatos és szelíd. Amikor majd beszélgetünk, hogy Prohászka hogy lett alázatos, 17 éves korában kezdte. Mert 9 talentum volt benne, legalább 9 talentum, és ő tudta azt, hogy ha nem lesz ura önmagának, akkor vége van. Ne felejtsük el, hogy már 15 éves korában az osztály princepszének nevezték a jezsuiták. Ő tudta ezt magáról. Hát tudjuk azt, hogy úgy lett kis pap, hogy görögből, hogy egy fél órát beszélt a bíboros előtt, és azok összegéztek, hogy hát ilyet még nem láttak. Ő tudta magáról, hogy neki nagyon vigyázni kell, mert különben karrierista lesz. És ezért elkezdi az egész életében az alázat témát földolgoztam, végignéztem, az életszentségének egyik legfontosabb alapja. Na most kérem szépen, akkor úgy légy szíves, adjad egymás, utána azt szeretném, hogy mi jut eszedbe, amikor az alázat szesít.
Közben én megtaláltam aztán, hogy hol van.
Hol van?
Máté 11, 28-tól 30-ig.
Igen, olvasd el, légy szíves.
Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. Az én igám jó, az én terhem könnyű.
Na tehát, ráadásul még bejön a következő, amit el is felejtettem, köszönöm, hogy akkor lesz nyugalom bennem, és ez a csodálatos, mindszenti Prohászka követője volt. Mindszenti Prohászka, ezek a hatalmas, ennek olyan nyugalom volt bennük, olyan béke volt körülöttük, hogy ez nem lett emiatt. Tehát aki alázatos, az egyúttal Isten lépbe, és egyen az alázatot nézzük. Tessék, véleményed.
Hát nekem most egy konkrét élmény jutott eszembe, amikor a kórházban meglátogattam a Peti apukáját, egy héttel a halál előtt, akkor azt mondta, hogy ha most újra kezdhetné, akkor alázatosabb lenne. És akkor ezen úgy elgondolkodtam, hogy az élete summája végül is ez volt, hogy legyünk alázatosak, tehát nekem ezt is
üzente. Megdöbbentő. Halál előtt valaki ezt mondja. Igen, igen. Köszönjük szépen, ez nagy.
Tanár úr, én készültem.
Igen.
Sokat beszélgettünk, leveleztünk alázatról, Gőgről, és nagyon értékes gondolatokat találtunk, de én mégiscsak a Szentírásban találtam meg a legértékesebbet. Pál apostol írja Filippieknek 2:5-10. Ezt mindenképp fel kell olvasnom, hogy igen, tovább tudja mondani. Ugyanaz az érzés legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. Ő isteni mi voltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresített önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember, megalázta magát, és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Én itt ebben a szentírási szakaszban 3 szót emeltem ki, a lemondás, a kiüresedés és az engedelmesség. Az alázatnak az engedelmesség a lényege.
Ki ez? Kinek?
Nem akárkinek, hanem egyedül az atyának való engedelmesség, és mindenkinek, főnöknek, divatnak, és mindenféle érdeknek, vagy fájdalmaiknak csak rajta keresztül lehet engedelmeskedni. Tehát az alázatnak a kulcsmondata az, hogy legyen meg a te akaratod, nem az enyém. Az alázat az, aki nem a saját javát, dicsőségét keresi, hanem belátja, hogy az emberi hivatása a segítő szolgálat. Nem önmagunk keresése, mert akkor elveszítjük magunkat. Aki túllép önzésén, meglátja a másikat. Az alázat nem külső hajlongás, hanem belső meghajlás a teremtőnk előtt. Letérdelés.
Különösen arra kérek választ, hogy mi nem. Tehát úgy kérdezik, hogy nem.
Én abból indultam ki, hogy minden, ami nem ez, az már gőg. Tehát én nem akarok Akvinós Szent Tamásnak a nyomdokaiba lépni, de én pont az ellenkezőjét mondtam, hogy megpróbáltam az alázatot megfogni ebből a szentírási részből, és ami nem ez, az már mind gőg. Tehát nem lemondás, kiüresedés és engedelmesség. Ami nem ez, az mind gőg. Akármennyire is szép köntösbe palástoljuk.
Hogy köntösbe... Na, lényeg az, hogy nagyon mindenre kiterjed az alázat, és ezért olyan központi erény, nagyon. Látod, hogy írtó izgalmas téma. Tehát Nagy Szent Teréz rájött arra, hogy az alázatnak a lényege az igazság fölismerése, inkább így próbáljuk, nem, hogy önmagában az igazság, megismerni az igazságot. És ezért van az, hogy amit szintén ő hoz elő, és Prohászka is, miért vannak ezek állandóan az Isten előtt, a tabernákulum előtt, ezek az alázatra készülő, alázatot magukból kihozó emberek? Miért? Mert csak az Isten előtt tudom magamat igazán megismerni. A következő gondolat még ugyan ebből a mondatból, hogy mert nagy igazság az, hogy mi tőlünk semmi jó sem származhatik, hogy nyomorultak, hogy senkik vagyunk, emlékeztek? PO1-0. Rájön arra, hogy senki, a teremtő viszonyítva. Aki ezt nem vallja, az a hazugság útján jár. Aki ezeket nem vallja, amiket mondta, az eleve már gőgös. Tehát leegyszerűsítve, aki ezt az alapigazságot nem veszi tudomásul, és gyakorlatá nem teszi, az hazudik. Mindjárt meglátjuk, hogy milyen értelemben kell ezt venni. És minél jobban megvan valaki győződve saját semmiségéről, annál inkább megegyezik a legfőbb igazsággal, mert az ő útján halad, adja meg az Isten nekünk azt a kegyelmet, hogy sose térjünk le az önismeretnek az eme útjáról. Tehát a legfontosabb ennek az alapigazságnak a felismerése. Ezért nagyon-nagyon javaslom a következőket, amit Kovászkától tanultam. A teremtő és a teremtmény viszonyát kicsikét nézzük meg közelebbről. Én nekem azért könnyű ez, mert negyedik gyerek vagyok. És én másként élem át, pláne a mai világban, másként élem át az életemet, mint ti, vagy pedig azok, akik elsők vagy másodikok, vagy akiknek nincsen is, hát itt azért majdnem mindegyiknek sok gyereke van, tehát épp azért meg is értitek azt, hogy egy negyedik, én nekem tulajdonképpen nem lenne szabad élnem. Tehát, mert egyszerűen illogikát van az életem, mert nem a mostani ti magatok életét nézitek, hanem akkor 19-ben, amikor háború összeomlik, apa katonatiszt, és így kiüldöznek bennünket, és engem anyám marhabagomba szoptat. Így tessék elképzelni. És akkor ennek ellenére, amikor engem vállaltak, már ez a világ volt. Tehát tulajdonképpen józan ésszel, ugye, nekem élni nem lehet. És ezért, amikor én erre rájöttem, hála Istennek anyukáik ezt elmondták nekem, nem veregetve maguk, hanem a tényeket elmondták, hogy milyen nehéz volt a sorsuk. Amikor ezt én fölfogtam, attól kezdve én ezen a vonalon nem hiszem, hogy én valami világhívő alázatos ember lennék, nem úgy nézek ki, de tudatomban, bennem ez megvan. Bennem ez megvan, hogy én tulajdonképpen véletlenül vagyok itten. Ez írta, hogy kasszul jött ki egy fiatalkori prédikációmban, amikor nem tudtam, hogy miért röhög az egész templom. Akkor még tele voltak a templomok. Úgy 2-3 ezer ember volt a misénken. 45-46-ból van szó. És azt mondtam ugyanis, hogy pont a gyermekáldásról volt szó, hogy mit jelent egy új élet, és hogy mennyire a kezünkben van, a szülők kezébe van letéve, hogy egy új élet, vagy nem egy új élet, és akkor én hangosan jön. Képzeljétek el, mi lenne, ha én nem lennék? És hát nem tudtam, hogy mit rölnek ezen. Hát én azt mondja, olyan aranyosan jött ez ki, hogy kvázi, hogy hát sírjatok emberek, ha én nem lennék. Ugye? Hát nem ezt akartam kihozni, hanem azt akartam kihozni, hogy most én nem tudnék beszélni. Én most például igenis elmondom, hogy lehet, hogy most ti engem szerettek, és nagyon örültök, hogy itt vagyok. Most képzeljétek el, hogy apám, anyám nem vállal, és akkor nem tudnék itt beszélni veled. Tessék elképzelni, hogy az alázattal foglalkozni az egy hátborzongató élmény. Rájönni arra, pontosan akkor, amikor nyüzsöksz, és azt hiszed, hogy te nélküled nincsen iskola, te nélküled nincsen általános iskola, te nélküled nincsen ez nincsen, az nincsen, nincs ének, szóval mindenki mondja a magáét, próbálja beállítani, és közben kiderül, hogy ez az Istennek a végtelen irgalma és akarata, hogy vagy. És aztán most elkezdjük nézni az orvosi vonalon, amikor az ondó témát nézzük, hogy millió és közben, hogy pontosan, hogy az vagy, aki de facto vagy. Ez szóval itten olyan fantasztikus lehetőségek és játékoknak és kombinációknak a mindene vagy te, az, aki de facto vagy, hogyha erre rágondolsz, akkor összehúzod a füledet, targadod, édes Istenem, nyugi. Szóval te senki vagy. Na most erre jött a Prohászka például. Minél zseniálisabb valaki, és minél többen rendelkezik, vagy eljut idáig, ez a szerencse, vagy pedig a legkibírhatatlanabb. És mi van, amit mindjárt nézzük meg az igazsággal kapcsolatban, hogy aki nem jut el idáig, a gőgös ember, most ilyen alázatról beszélünk, de mindig a gőgöt is beleveszik. A gőgös ember a legbutább fajzatok egyike. A gőg az mindig butaság. Pontosan azért, mert nem veszi észre, hogy ő a sok nulla, és az, hogy egyes van eléje téve, az az Isten irgalma. Különben nulla lennél. De az ember az nulla, 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 és hogy egyáltalában lehetsz valami, és egy élhetsz, és azon kívül, hogy ennyi talentumot kapja, az Isten eléje teszi azt az egyet, az az értéket. Tehát lényegében az igazság felismerése. Állapodjunk meg, hogy a mai napra talán ez lenne a legfontosabb. Hogy az alázat nem más, mint rádöbbenek az igazságra, rádöbbenek arra, hogy teremtmény vagyok, és akkor mi induljunk ki, hogy mi a teremtő és a teremtmény közötti differencia. Nos, tessék visszagondolni arra az X-re, tessék elgondolni azt, amikor az önmagában is már az alázatra készített bennünket, hogy a szellemi világ legalsó fokán vagy, tehát ha esetleg nagyon gőgös vagy, mert nagyon szellemi zseni vagy, és értesz a legkülönbözőbb tudományokhoz, és 10 nyelven is tudsz, és már a számítógéppel, az édesanyád méhében már a számítógéppel éltél, és annyira tudsz mindent, és matematikus, és zseni vagy, egy Nobel-díjas, minden, akkor is a szellemi világ legalsó fokán vagy. Tehát eleve már azt kell, lehet, hogy mindenki állítsa le a gépét. Lehetőleg az van, hogy még ha nagyon tudós vagyok, még ha nagyon szellemi lény vagyok, akkor is ne felejtsem el, és különösen amikor az ember kezd öregedni, és a központi telefonközpont kezd gyengülni. És amikor rá kell döbbenni arra, hogy hülye vagy. Amikor rá kell döbbenni arra, hogy olyan dolgot nem tudok, amit akartok kellene tudnom, amit előtte lévő napig végig tárgyaltam. Ma volt egy ilyen eset, hogy mondd, hát miért nem beszéltél erről? Atya, de akinek végig beszéltük. Tehát amikor az ember rájön arra, akkor minél jobban segíti a Jóisten az embert arra, hogy ráébredjen arra, hogy nulla. Amikor ez nagyon nehéz akkor, amikor az ember kamasz, amikor az ember a világ közepének képzeli magát. Úgy kéne csinálni, hogy mind, hogy én csinálom, állítsátok le ezeket egy órára. Most nem számít senki. A helyzet az, hogy a kamasz és a házasság előtt álló ember, vagy valami, vagy pedig a munkahelyén Magyarországon, most azért is nagyon fontos erről az alázatról beszélni, mert könnyen, mint te is említetted, nagyon könnyen átfordul a lónak a másik oldalára, és én szerencsétlen, ugye én semmihez nem értek, engem kitesznek minden, és az alázatból lesz egy borzalmas, veszélyes negatívum. Ez már nem is alázat, hanem amikor a tehetetlenség, tehát ezzel mind nagyon pontosan a helyre kell tenni, hogy mi az alázat, az alázat az a legnagyobb erények és a legnagyobb energiák egyike. Nos, a negatívumokat tehát sorra véve, ezt te tőled kaptam egyszer egy francia gondolkodótól, és bele is vettem a Prohászka alázata című fejezetbe, nem azonos, tévednek azok, akik azt gondolják, hogy az alázat azonos a meghunyászkodással. Tévednek azok, akik azonosítják a kishitűséggel. Vagy olyan emberrel, aki gyengesége mögé bújva nem törekszik semmire, ami előbbre vinni a sorsát. Tehát vigyázzunk, ez nem alázat. Miért? Pontosan, mert nem ismeri az igazságot. Tehát Prohászka tudta, hogy hány talentum van benne. Én nekem tudnom kell, hogy nem vagyok hülye. Én nekem tudnom kell, hogy nem vagyok sötét gazember. Én nekem tudnom kell azt, hogy igyekszem a jóra, és nekem tudnom kell, hogy én 88 éves koromban csinálom a honlapot. Ez nem ennek a letagadását jelenti. Legfeljebb az, hogy tudomásuk kell lennem, hogy ez egy óriási kegyelem, hogy csinálhatom. Tehát abban a pillanatban, amikor én fölülnék a magas lóra, akkor nyugi, mert ez is kegyelem. Tehát minden kegyelem. Aztán nem azonos a saját értékeit nem ismerő, vagy az véka alá rejlő álszemérmes emberrel. Na, ezek a legkívülhatatlanabb. Én előttem, amikor tudom azt, hogy az illető milyen gőgös, és ugyanakkor álszemérmes, és csinálja a maga alázatos, így különösen nagyon-nagyon sokszor bocsánatot kérek, hogy esetleg valakit megsértek, az apácák között rengeteg ilyen típus van. Hogy én alázatos, hogy én nekem mennyit kellett szenvednem egy nővértől, közben majdnem azt láttam, hogy meg kellene mindegy fölfújt balon, csak meg kellene egy tűvel szúrni, és fölpukkanna előttem. Maga a gőg volt, ugyanakkor ez. Na, szóval ezek kibírhatatlanok. Amikor egy tógába öltözik a gőg, rettenetes veszélyes, halászfiúszról tanultuk a prefektusomtól, testvérek, vigyázni, a gőg olyan veszélyes valami, hogy a szentek is szenvednek tőle, a hajszál ereken keresztül bele tud menni a karakterbe, és az erénygőg. Tőle tanultam ezt a szót, fantasztikus. Amikor valaki a jóságára, az értékeire annyira dobra veri, hogy szinte azáltal csökkenti a saját értékét, hogy ezt állandóan élvonalba teszi. Hogy nézzetek ide, én ezt így tudom csinálni, ez az erénygő. Minden megvan, miért vigyázni kell rá. Tehát, mert lényegében emögött is azon, hogy nem veszi észre az igazságot. Az igazság az, hogy csak azért tudod csinálni, mert megkapod a kegyelmet hozzá. Tehát itt van az igazság. Tehát végül is, amikor bármiről kezdünk beszélni, jó lenne ezt most mindenki a maga életébe, most lehet, hogy szélsőséges ezek, tessenek ezek, milyenkor jönnek az agyamba a legkülönbözőbb jó példák, meg nem biztos, hogy más ugyanígy tekinti. Például az, hogy valaki sok gyerekes, ugye? Most akkor lenézi azt, aki csak egyet vagy kettőt vállal. Na most minél jobban ez kihangsúlyozza egy társaságban, bezzeg így, az egyszerűen elveszi az értékét. Tehát az ötgyerekes, hatgyerekes szülő ne azzal várjon fel, hogy neki 5-6 van, mert ez kegyelmet kapott, esetleg egy olyan férjet kapott, vagy egy olyan feleséget kapott, hogy egyáltalán meg tudja csinálni. A másik pedig nem tudja, nekünk a Kinszaniszló lelkiatyán mondta, sosem beszéljetek, hogy nincs gyerek valami, mert lehet nővéremnél. 3 kicsi halt meg. Most aki ezt nem tudja, ugye persze, van nekik szőlőjük, autójuk, mindenük van, de gyerekük nincsen. És közben emiatt szenvednek. Tehát az igazság megismerése. Keresni az igazságot, megtudni az illető életének a körülményeit. Egészen más, hogyha egy tanító, egy pedagógus meg tudja azt, hogy a gyerek miért olyan, amilyen. Közben kiderülje szerencsétlen, otthon verik, itt pedig az iskolában ő a fő, mert ott robban ki. Tehát a pedagógia ezért csodálatos, hogy tulajdonképpen karakterekkel foglalkoztok. És az az igazi pedagógus, aki a gyerekét, akikkel foglalkozik, annak a karakterével foglalkozik, és ahogy én szerettem volna, mert 8 évig tanítottam volna őket, én nekem mindegy gyerekről volt egy oldalom. És 2 évenként írtam volna, ott a fényképet is kellett hozni, hogy milyennek látom, hogy milyen a karaktere, hogy hogyan fejlődik, hogy mi van tulajdonképpen, miért olyan, amilyen. Akkor jön rá az ember megint az igazságra. Az ő életének a tényeit kell. Tehát az igazságot úgy tessék kérdezni, hogy a tények ismerete. Ez az igazság. Az igazság azonos a valósággal. A tényeknek az ismeretével. Amikor én rájövök arra, hogy valami nagyon-nagyon szépen megy nálam, akkor kiderül, hogy ez mind a körülményeknek is köszönhetem, és azért vagyok olyan, mert ilyen férjem van, ilyen barátom van, ilyen lelkivezetőm van, ilyen közösségben vagyok, vagy egy ilyen nemzetnek vagyok a tagja, vagy pedig azért vagyok ilyen szerencsétlen, mert egy ilyen szerencsétlen magyar népnek vagyok a tagja, ugye, és mégis szeretem, és mégis ragaszkodom hozzá. De ez mind a valóságnak a fölismerése, megismerése. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokoldalú ez a kérdés. Nagyszent Teréz az utóbbiakhoz sorolja azokat, akik kegyelmi kincseiket is elhallgatják. Az alázat nem Isten adományainak visszautasítását jelenti. Tehát igenis tudnia kell, hogy például Nagyszent Teréz. Nagyszent Teréz állandóan azt, mert nem volt alázatos, akkor mindig rohant a lelki atyához, amikor neki valami jelenése volt, és mindig azt hitte, hogy a sátán csinálja bele ezt. És amikor ezt a mondatot hallja az Úrtól, hogy Teréz, ha nem lennél, a világot is megteremtettem volna, érted? Szóval azt jelenti, és ment a lelki, hogy a tessék, ez, hát az csak a sátán mondhatta ez, hogy én miattam a világot megteremtettem. Azt mondja, nem, fiam. Most tessék nyugodtan visszamenni imádkozni, mert maga az Úr Jézus mondta. Mit hiszem, az egész világot, és a lelkednek kárát vallja. Hát az egész univerzum, a csillagvilágával mindennel szakítható, az egész atomtudomány, minden, az nem ér annyit, mint egy kicsi élet, egy kicsi lélek az Isten világában. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy az alázat egyenlő, nem is így mondanom az igazság, mert hátha félreérti, a valóság, a tényeknek a felismerése. Ezt tessék aláhúzni. Az igazságot inkább erre a vonalra, a realitás. A nagy realitás. Nagy realitás pedig az, hogy ő a minden, és én csak azért vagyok, mert akarta, hogy legyek. Tehát teljes függő viszonyban vagyok vele szemben. És ha ezt átélem, és Isten látja lelkemet, az azért, mert mondom, most fölvágom, nagy alázattal, hogy amikor az Erikának telefonáltam 40-kor, mert azt mondtuk, hogy 45-kor fogunk találkozni, hogy hol vagy? És akkor kezdtem ezt mondani, most mi az alázatról beszélni? Most tessék a valóságot fölfogni. Most tessék. Van autód? Nincsen. Meg hülye vagy, meg öreg vagy. Tudta, motoros dáns, de nem tudsz már. A biciklin is se tudsz már. És ez végig megy az ember, nyugi, senki vagy. Na, amikor ezeket kérem szépen kezditek majd átérezni, akkor kezdtek alázatos lenni. Addig nem nagyon. Addig legfeljebb elméletben szépen megy, ugye, és fölhozod az orrodat, és most azt nézzük meg még, hogy az evangéliumi alázat a legnagyobb és legnehezebb erények egyike. Ezt tanulni kell. Kitől? Máté 11:29. Jézustól. És tulajdonképpen javaslom, hogy fogadjuk el azt, ahogy Prohászka elkezdte, ez most pláne jön majd az advent. Hát először is Prohászkát megdöbbentette, az 17 éves akkor, 18 éves. El kell gondolkodni az inkarnáción. Vagyis, hogy ki is az, aki megtestesül? Hol mész jön? A Babics Mihálynak van egy csodálatos verse. Megkérdezi a kis Jézust a játszómat. Kellett ez neked? Hát neked nem volt jó a csillagos ég? Nem volt jó az angyalok között lenni? Kellett neked ez az istálló? Kellett neked ez a szalma? Tehát amikor reálisan nézik Prohászka, akkor megdöbben. A második élménye, amikor ezt is tessék, Szent Józsefnek kellene neki modellek. A férfiaknak kell modell, mondjuk Szent József, a nőknek nagyon kell a szűzanya alázata. Nagyon kell. Mert modell nélkül ezt nem lehet végig csinálni. Na kérem, Szent József. Elkezd. Reményítek, van egy csodálatos vers, amikor azt mondja, hogy Szent József hallgat, és hallgat szól az evangélium. Figyeld meg, egyetlen egy mondatot nem, mert nincs följegyezve, hogy mit mondott József. Róla beszél az evangélium. Hogy álma volt, meg ezt csinálta, meg mennyi, de az, hogy József mit válaszolt, vagy hogy, és ugyanakkor azt nézi Prohászka, hogy neki kell, és ez itt van megint a paradoxon az alázatnak, hogy annak ellenére, hogy ő tudja azt, hogy szolga, és ő tudja azt, hogy amikor rádöbben arra, hogy hát mi is történik, hogy ő kinek a segítője, és hát mi az ő feladata, akkor mégis neki kell a Szent Családnak a kormányzója lenni. Ő dirigál. Neki kell elmondani, most pedig indulunk Betlehembe. Most pedig kisanyám nincs, mert sem, most nem tudok neked szerezni, sehol se hiába kopogok, most be kell mennünk az istállóba. Na, most pedig indulni kell, meg mi Egyiptomba. Na, most megyünk vissza a Názáretbe. Tehát lényeg, most pedig el kell kezdeni dolgozni ki, Jézuskám, gyere, mert mostan hozd a fát, mert megdanulni kell. Tehát döbbenetes dolog, hogy az alázat nem zárja ki azt, hogy dirigáljon. Az alázat nem zárja ki azt, hogy Prohászka egy egyházmegyének legyen a főnöke, és nem zárja ki, hogy az egész magyar egyházat végén ő dirigálja, és a szemináriumot ő alakítja át, és még neki megy még a Szamassza bíborosnak, meg a Herzefilmásznak is. Nem zárja ki az alázat. Értitek? Itt van a döbbenetes. Tehát, hogy valami az alázatot, ezért tessék nagyon foglalkozni vele, mert ha nem jól fogom föl, akkor én magam egy ilyen mesztelen csiga karakter leszek, ami borzalmas. Én rálélek, akkor hányok. Csak eltaposni lehet. És tele van az egész magyar közélet, tessék megnézni, akárhova mész. Nézd meg magad körül az embereket. A legtöbb ilyen messzelen csiga, vagy pedig ilyen csúszómászos, ilyen nyálas, ilyen, vagy pedig írtó vesz, ne felejtsük el, a messzelen csiga éjjel dolgozik, és mindent megrág. Mindent megeszik. Mindent. Az összes virágot, amit kaptam tőle, mindent elintézte. De csak éjjel. Tehát az alázatban a harmadik pedig, amikor Jézus szenvedése. Amikor ostorozzák, és azt így találsz, hogy mint egy siheder úgy bánnak el, és ezt mindezt vállalja. Amikor tehát Prohászka elindul az alázat, hogy magában kialakítsa, akkor ez mindenféleképpen kellenek eszközök, hogy magát le tudja szerelni. Mi a legbiztosabb jelen, és most tessék egy nagyon-nagyon fontos megjegyzést tennék, honnét lehet megtudni azt, hogy valaki annak ellenére, hogy azt hiszi, hogy nem gőgös, mégis, sőt azt hiszi, hogy alázatos, mégis elég nehéz elviselni a gőgjét. Honnét lehet ezt tudni? A leggyakoribb dolgot mondok, ami majdnem mindegyikünknél megvan. Minél érzékenyebb valaki, minél érzékenyebb idegrendszere van, annál nagyobb probléma ez. Úgynevezett sértődékenység. Kérem szépen, aki minden francon megsértődik, tehát hogy tudni, az a leggőgösebb ember. Az a drága nővérem, Isten nyugosztalja, bocsáss meg édes nővérkém, hogy előhozom, mindig előhozom ezt. 90 éves korodik, 93 éves korában volt meg. Győzködtem vele, élete utolsó évében is egyszer előhoztam, próbáltam segíteni rajta, mert a barlaiak, különösen a női ág, rettenetes gőgösek tudnak lenni. Nagyon azok nem tanultak ám teológiát, meg azt mondtuk, hogy a misztikát, hanem ugye polgári emberek voltak, és anyuka is, meg emlékszem, meg borzasztóan, meg tudott mindenen sértődni. Az Edith nővére, mintha nem voltak gyerekek, tehát nem tudott, a karaktere nem tudott úgy, mint a Tintinát, mint a Snögli, a gyerekek azért segítenek ám a gőgöteket elintézni. Ugye ennek aztán Pelenkát, mint a kakarásos, az pont elegendő, ugye egy gőgös asszonynak. Na de hát kérem szépen, ugye a helyzet az, hogy neki ez mind nem volt, és ha nem telefonált neki a barátnője délután 4 órakor, hanem csak 5 órakor, akkor már meg volt sértve, és minden alkalommal élete végéig, hogyha valaki nem jött a 3-4 hónapig nem jött, akkor kitalálta, hogy miért nem írt, persze, mert ez. Mondom, ide figyelj, értsd meg, hogy el van foglalva, és nem azért, mert haragszik rá, nagyon szeretek, nem mond, ez az a megállás nélkül az orrát fönt tartja és megsértődik. Hát tessétek el megmondani, ki nem sértődik meg itt magunk körül általában, hiszen én már most már tudnék beszélni itt nektek. Csákvár, csak pedig hát egy éve ismerlek benneteket. Úgyhogy micsoda sértődékesek, ezért sértődik meg, a másik azért sértődik meg. Ugye, és a legbiztosabb jele a bőknek. és ezért nem tud előre menni a kegyelmi életben. Ezért nem tud, megbocsátani másoknak. Ezért tud esetleg egy apáca rettenetes kegyetlen lenni. Ugye? Mert nem ismeri a tényeket. Nem ismeri önmagat, és nem ismeri azt, amit Nagy Szent Teréz, most figyeljetek ide. Isten előtt kijelentem, hogy nincs az a bűn, hogy beleértheted a kurváskodástól kezdve mindent. Amit nem tudnék elkövetni, amit nem tudtam volna elkövetni. Minden bűnt el tudnék követni, az Isten kegyelmét nem segíteni. Na, itt van az a vádat. Amikor ő tisztában azzal, hogy azért nem tudta elkövetni ezeket, mert az Isten külön kegyelmével, a különben olyan, mint a többi, hogy ő is azonos lenne. Tehát tudna gyilkolni, tudna rossz lenni, tudna utcanő lenni, mint Mária Magdolna, minden tudna lenni. Hát szóval ezek komoly dolgok ám, hogy ezért tessék csak kicsikét magunkba nézni, hogy hogy is vagyunk például ezzel a sértődékenységgel. Én rettenetesen sokat szenvedek emiatt. És azért könnyű, most meg már elhagy az élet, ugye már egyedül vagyok, már, most már nincs kivel, de még most is borzasztó szenvedek, amikor cserben hagynak, akkor direkt mélyponton vagyok, hogy miért. Hát, és nem is az csak most már inkább teológiai érdekel, hogy vajon mit követhettem el, vagy mi játszódik le, de ez nem jelenti azt, hogy én magam vagyok megsértődve. Engem sértett meg. Ez borzasztó nehéz. És hála Istennek, hogy épp azért, mert tudomásul veszem ezeket, én nagyon meg tudok bocsájtani. Tehát sokan nem értik meg, hogy tudok, például mondjuk, én át tudom ölelni, én meg tudom csókolni. Az nem azt jelenti, hogy ugye az sem nincs meg bennem, de fölül tudok emelkedni. Ez már nagy dolog már, mert van olyan, amikor egy életen keresztül nem beszél vele. Mert egyszer rossz volt hozzá, vagy gonosz volt hozzá, és én nem tárgyal vele. Gondoljunk az elvállásokra, gondoljunk a hány gyerekünk szenved emiatt, és megszűnt, mert képtelenek vagyunk megbocsátani egyik a másikának. Na, hát kérem szépen, még belenézek még, mert van még egy kis időnk, hogy mitért is írtam. Igen. Tehát az alázat milyen területeken működjék? Lényegében az ember minden vonatkozásában. Tehát itt ilyeneket írtam föl, az értelem alázata. Tehát amikor tegnap kaptam, el is küldtem neked, egy Nobel-díjas, sose hallottam a nevét, Sajgó, vagy?
Somorjai.
Somorja, igen. Nobel-díjra volt elterjesztve.
Most,
2007-ben. Igen. És kettő, ugyanazon a területen dolgozó két tudós. Egy amerikai, azt hiszem, vagy nem tudom.
Német, szóval.
Német és ő. Ugyanazon a területen kémia. És csak a német nyerte meg. És megkérdezték tőle, hogy hát mindenki tudta, hogy ő is hol van terjesztve, és a következő volt a válasz, XY úr, az egy nagyon jó barátom, nagy tudós, és nagyon megérdemelte. Ez volt a válasz. És megkérdezték tőle, és hát hogy nem válaszolt rá. Tehát írtam is neked, mint hogy egy óriási dolog, hogy így gyakorolni a krisztusi vonalon lenni, ez egy óriási dolog, hogy ez az ember megérdemelte. Olyannyira, hogy a legnagyobb amerikai kitüntetést megkapta már előtte. A legnagyobbat, amit csak a
Kelleredek
kapott meg, ugye? Na, ez szóval az értelem. Kérem szépen, tessék csak kicsit megvizsgálni, hogy kell ezt érteni. Szóljunk hozzá, hogy különösen akik úgy foglalkoznak a szellemi dolgokkal. Kornél, mit értünk, hogy az értelem alázata?
elsősorban akkor találkozok, most nem nagyon-nagyon jó kollégáim vannak, korábban volt ilyen, hogy a tudás. Nem voltak hajlandók a kollégák a tudásukat megosztani. Szenvedj meg te is ért azért a tudásért, most amit én szereztem évek során, én pedig ittam volna tapasztalt kollégáknak, mint tapasztalatlan kezdőember, és nem mondtak semmit, nem voltak hajlandók a tudásukat megosztani. Én nekem ez az egyik élményem ezzel kapcsolatban.
Tehát, ha alázatos vagyok, akkor tudom, hogy ez a tudás, amit én birtoklok, az nekem egy szerencse, hogy megkaptam, és hát mások nem szólva arról, hogy az iskola, nagyon jól tudjuk, hogy pont abból, ha mindig a tanítomnak köszönhetem, hogy általában tudok írni. Meg mindent a másoktól, meg a szüleimtől, meg az okosabbaktól kapok. Hát anélkül nem megy előre a dolog. Na most, ha valaki ezt meg leállítja, és nem adja tovább, ez maga a gőg. Tehát látjátok, mennyi aspektusa van, mennyi arcéle van a gőgnek. Most erre nem is gondoltunk eddig, ugye, hogy nem megosztani a másikkal a tudásomat. Ugye? Na, tessék.
Nekem is ez jut eszembe, hogy akkor a tanárok egymás között, hát van egy jó szakmai tapasztalatom, és azt megtartom magamnak, nehogy a másik megtudja, és ő is alkalmazza.
Igen, mert akkor kiderül, hogy ma ketten vagy
három. Így van, pontosan ez a szakmai féltékenység egymás között.
A gőg azért fontos, hogy főherény, mert rengeteg minden ága boga van. Tudjátok ezt, szóval mindenhez hozzá, minden bűn mögött ott megtaláljuk a bőgöt. Igen, tessék esetleg tovább, ha bejártunk valamit.
Én is így gondolom, hogy ha az ember valamit megcsinál, akkor előfordul, hogy tényleg nem adja tovább azt a trükköt, mert azt gondolja magában, hogy én azért megszenvedtem, dolgoztam sokat érte, rájöttem erre a dologra, hogy én jöttem rá, és most csak úgy, amiért szimpatikus, nem biztos, hogy odaadom, amit ő mondott, hogy
igen,
benne van a féltékenység, biztos, hogy benne van. Igen. És az elismerés is valahol már, hát azt én úgy gondolom, hogy én azt tudom valahol.
Most Márki, hogy találkozol te önmagadban és az iskolában, meg általában az életben a gyöngyel, meg ezzel az egész témával? Mondja egy példát, hogy mire gondolsz aktuális?
Másképp találkozom vele, mert egészen más, egyénileg foglalkozom a gyerekekkel.
Igen.
És ott a gyerekek inkább szívesebben tanulnak a másik gyerektől is, tehát nem szabad őket akadályozni abba, hogy egymásnak átadhassák azt, amit ők már tudnak. A felnőttek viszont nagyon ritkán találkoznak. Így azonban valóban kicsit zárt világban vagyunk, és úgy tapasztaltam, hogy embere válogatja, hogy szakmailag ki az, akivel szót tudunk érteni, és tudunk együtt dolgozni, és ki az, aki teljesen elzárkózik, még attól is, hogy beszéljünk a dolgokról. Viszont a tapasztalat az, hogy egy kis idő után a konkrét kollégákkal, tehát akikkel nekem együtt kell dolgozni, vagy nyitni kell feléjük, és akkor ők is nyitnak, és akkor, mert a célt kell meghatározni. A cél az, hogy a gyermekeknek át tudjuk adni azt a tudást, amit mi már tudunk. És hogyha ez a cél mindenkinek ugyanaz, akkor már csak akkor azt kell, hogy összehangoljuk ezt a munkát.
Igen.
És ezért nem szabad gőgösnek lenni a mi saját tudásunkra, ugyanis nagyon hamar kiderül az, hogy ahogy játszunk a zongorán, ahogy fújjuk a hangszert, mi is ugyanúgy hibázhatunk. Ugyanúgy. A gyerek megijed a hibától, a tanárnak pedig meg kell tanítania, hogy el kell viselni, illetve meg kell próbálni hibátlanul vagy jobban csinálni a dolgokat. És itt a javítási szándék is van, hogy ez a tanulás folyamat, ez nem csak a hibákon való átlépés, mert hát ne fogadjuk el hibásan a dolgokat, hanem a törekvés a jó felé.
Igen. Na most légy szíves, megmondom, mit kérnék tőle a gyerekeivel kapcsolatban. hogy fedd a kezembe, hogy mi az, amit gyerekeket fut a karakterét látod, nézed, és hogyan alakulnak, és mit teszel észre, és hogyan tudod ezeket irányítani, és erről valahogyan.
Hát tulajdonképpen a három gyerekünknek a karaktere az háromféle. Tehát egyértelmű, hogy a legidősebb gyermek, ő már sokkal többet felfog a világból. Több éve van velünk.
Igen.
Még a másik kettő valahogy egészen más, egyértelműen. A kislány ő kislányosan, de ő a maga szelídségével, mondjam azt, hogy válik Krisztus eszközévé. És felénk is ugye adnak olyan dolgokat, ami mi is meglepődünk. A legkisebbünk, a három éves, ő még valóban kicsi, de neki a szájába is jönnek olyan dolgok, amit nem várunk tőle. És igazán biztos, hogy egy irányítás kell a gyermekeknek ahhoz, hogy, mint ahogy nekünk is kell, az ige által karakterré válnunk, a gyermeknek pedig végtelenül fontos a példa. Mondjam azt, hogy a jó példa kellene.
Én apa szeretnék azt. Sokat illódunk, úgymond, azzal a ténnyel, hogy felnőttként, szülőként fölé kerekedve a gyermekeink fölé, hiszen erővel, tekintélyen mi vagyunk fölötte. Hogy ez ne legyen meg, hanem figyelembe vegyük az ő gyermekségüket, hogy ők gyermekek. Sokszor mi felnőtt szemekkel látjuk, és felnőttként szeretnénk őket látni, és nem értjük, hogy miért csinálja azt a butaságot, mikor ez olyan egyértelmű. És nem az ő fejükkel gondolkodunk, hogy annyira természetes, hogy azt a butaságot csinálja, mi meg fölhördülünk esetleg rajta, sokszor idegállapottól függően, hol jobban, hol kevésbé, és itt jön az alázat talán be, hogy gondolkodjunk a másiknak a fejével. Igen, hogy, és ez azt hiszem az utóbbi időben már egyre jobban tudatosul. Gyakorlatban még nem mindig sikerül megvalósítani, de legalább már fölfogtuk ennek a lényegét, hogy oda kell figyelni, és magunkat kell erre nevelni, hogy fogd be a szádat, menj ki, hogyha nem bírod, hagyd ott, mert akkor lehiggad, ő meg nem csinálja tovább, mármint aki nem bírod, lehiggad, a gyermek meg nem csinálja esetleg tovább, tehát nincs kölcsönös hergelés, és ennek a tudatosítása az, ami nagyon-nagyon fontos, csak gyermekével is.
Itt pedig azt lehet, hogy szintén négy gyerek van, és különösen most arra lennék kíváncsi, hogy hogyan tudjátok elviselni, akár férj viszonylatban, anyós viszonylatban, vagy gyerek viszonylatban, hogy kritizálnak benneteket. Múltkor volt egy jó jelenet, amikor a fiad azt mondta, hogy azért, hogy ne légy gonosz, hogy ugye? Tehát olyan kemény dolgokat tudnak mondani, hogy na most, hogy ez például hogyan van ez nálatok?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert mindig azt kezdem, amikor a gyerekeim úgymond rosszak, hogy bennünket tükröznek, tehát a bennünk lévő kisugárzásokat visszaadják. És a múltkor a Botond fogalmazott meg a templomban egy nagyon érdekeset, hogy te mindig akkor kiabálsz rám, amikor a templomban vagyunk, hogy miért?
Jaj!
És gondolkodtam rajta, hogy miért olyan, és valószínűleg mert többet várok el tőle a templomban, mint otthon. És hogy nagyon nagyon nagy tükör volt nekem, hogy ezen elgondolkodjak. Még nem volt időnk erről beszélgetni igazából a Petivel, de hát én nagyon meglepődtem, hogy az ő szájából ez így...
Tehát figyelj még egyszer, hogy mindig a templomban kiabálsz, de döbben.
Hogy otthon sosem kiabálsz velem azért, amiért most itt kiabálsz, úgyhogy nagyon érdekes volt. Tehát a gyerekek végül
is... Nagyon elvárás, ezt érzi ő.
Igen.
Igen, és te pedig, nem mögötte egy rejtett gőv van, ez nem egy tudatos, de szeretném, hogy a gyerekeim... ne bőgessenek le, hogy legyek, mint a család vagyok. Ugye, lényegében ez van mögött, ami érthető, hát azért szereti, hogy a gyerekei rendesen viselkedjenek, és ne finomaszkodjanak, és ne menjenek oda az oltárhoz, meg tudom én. Igen?
Hát mégis, tehát ezek jutnak eszembe mindig, amikor a gyermekek így rosszul viselkednek, hogy először magamba kell szétnézni, hogy magamat kell rendbe rakni, és hogyha én rendben vagyok, és békében vagyok, akkor a gyerekek is békében vannak. Tehát ezt, és még a legkisebben is észreveszem. Tehát a pici még csak 3 hónapos, és mégis, hogyha én nyűgösebb vagyok, akkor ő is egyből többet sír. Tehát, és ha én megnyugszom, akkor ő is megnyugszik. Tehát nagyon egy harmóniában vagyunk a gyerekekkel, meg a világban.
Amit a Mónika mondott, ahhoz szeretnék csatlakozni, hogy ha magunk rendben vagyunk, akkor minden rendben van. Nekem volt egy nagy tapasztalatom, hogy volt egy lelki nap után, olyan sértések, meg olyan bántások értek engem, meg a családomat is, és semmi nem mozdult meg bennem. Nem tudtak kibillenteni abból az állapotból, amit én egész nap, amivel én egész nap töltekeztem. Máskor meg még kisebb dologtól is a plafonon voltam, vagy kirobbantam. Tehát ez tényleg nagyon fontos a lelki helyén valóság.
Én az utolsó, amit szeretnék most mondani, hogy úgy az értelem alázata is. Most, már múltkor előbb említettem a férfi és a női értékeinknek a túlzott kihangsúlyozása a mindennapi életben. Tehát ne felejtsük el, hogy férfinek és nőnek teremtette az Isten az embert. A családban mind a kettő egyenlő mértékben fontos. Tehát ha mostan az jön ki, és a gyerekek ezt észreveszik, ugye, hogy tulajdonképpen valamelyik levanja, ez a bizonyos papucs, ki a papucs, ki nem, ugye, hogy meg is szokták kérdezni, hogy otthon ki az úr a házban. És akkor a gyerek mind egybe bemondja, az apa vagy az anya. Ugye? És ez mutatja azt, hogy valamiféleképpen jobban kihangsúlyozzuk a kelleténél, lehet, hogy megvan az oka, ezt nem azt mondom, lehet, hogy a család azért megy nehezen előre, mert mondjuk a férfi, mondja egy példát, a férfi nem annyira férfi, és mondom, mint kellene lennie. Vagy pedig híresek arról, hogy a férfiak, hogy a legkisebb, hogy még az asszony 38 fokos lázal is dolgozik, és nem szól semmi sem, 37-2-nél már nyavajog, és már le kell feküdni. Ugye tipikus férfi nyavajgások, ez egy közhívű dolog, hogy hányszor mondta édesanyám, csak kisfiam, csak ne nyafogja, mint a család, csak nem. Szóval, hogy nem jó az, hogyha elhagyja az ember magát. Tehát általában vigyázunk, és ma különösen fölhívom a kedves nőknek a figyelmét, hogy általában nagyon-nagyon erősen ki van hangsúlyozva a nőknek a elsősége. Én el is fogadom azt, hogy éppen azért van ez, mert a férfi nem tud annyit keresni, mert kettőnek kell keresni. Na most az már tíz tragédia már, amikor nő többet keres, mint a férfi. Hát akkor már vége van.
És a férfi munkanélküli és a nő keres, akkor
még. Na kérem szépen, hát tetszik látni, egy olyan területre mutattunk rá mostan, ami az alázatnak, hogy ha ezt nem alázattal dolgozza fel az illető, most mindegy, férfi vagy pedig a nő, vagy pedig amikor a férfi, amikor nagyon ki van készülve, és odavágja a feleségének, aki pont harmadikat várja, ilyen hasa van. És akkor odavágja, mi lenne, hogyha én nem dolgoznék, ugye? Ez az borzalmasan megalázza azt a szerencsétlent. Hát nem azért nem dolgozik, mert nem tudom, miért tudom, vakarózni akar meg, vagy színházba akar járni, hanem az állapota miatt. Tehát állandóan tulajdonképpen a tényeknek a fölismerése és az szerint való viselkedés, magatartás az egy rettenetes fontos dolog. Én arra kérnék mindenkit, hogy ne licitáljuk túl magunkat, ne legyünk elviselhetetlenek a mások számára, csak azért, mert valami egész után gondoljunk arra is, hogy nem gondolom, hogy véletlen, szinte idézőjel, hogy nőnek születtél, vagy hogy férfinek születtél. Szóval önmagában az, hogy ember nő vagy férfi, szóval, hát ez nem mi produkáljuk. Hát ez egy kapott talentum, ez egy kincs. És a talentum az azt jelenti, hogy olyan dolog, mint valakinek abszolút hallása van. Másiknak meg nincsen. Én zenész voltam, és szeretem megerülni. A nővérem szerint az képtelen, mert ha kinyitotta a száját, akkor az ember kiszaladta. Szóval olyan hamisan énekelt. Hát ezek talentumok. A talentum azt jelenti, hogy karizmát, ugye, amit kapok. De ezt nem én produkálom. Tehát alázat minden áron, minden fokon, mindig, mindenben. És ugyanakkor, majd legközelebb erről lesz szó, hogy ugyanakkor az alázat, az meg nem azt jelenti, hogy nem vagyok energikus. Energiával rendelkező ember, az is alázatos. Van-e valami olyan téma, amit szeretnétek most ezzel kapcsolatban megemlíteni? 4:45 van mostan, van még egy, neked 7:30-kor kellene bemenni, hogy 4:45-kor elmenni. Most kérdezem én, mert azt a levelemet nem kaptad meg.
Én nem tudom visszavinni már.
Ma nem tudja visszavinni.
Mert akkor olyan magam alatt vagyok.
Jó, akkor már is ahogy intézve, fejezzük be, és akkor megyünk. Na, hát kérem szépen, az a levelemet, egy levelet nem kaptál meg, amiben én ezt mind leírtam, és most vettem észre, hogy az nem érkezett meg, pedig amellett egy új téma is van betéve, amit átküldtem neked, de valahogy elmaradt. Most már, ha megnézed, most már rajta van már.
Hogy lehet finoman figyelmeztetni azt, akiről leriag ők, és nem tudja magát visszafogni?
Hát kérem szépen, ez egy másik, ez egy külön alkalom lesz, mert ez többször is szerepel. Le is írtátok már, amikor kérdések vannak, még a Balatonnál is már, hogy hogyan történjék a figyelmeztetés, és hogyan, mi a módja neki. Hát kérem, erről majd akkor állapodjunk meg, hogy külön fogunk beszélni. Minden esetre megvan a morális törvény ezekkel kapcsolatban is. Döbbenetes, érdekes dolgok vannak, és van olyan is, hogy nem szabad szólni. Van olyan is, vagy megfelelő alkalommal, vagy csak feltételek, hogy mikor szólhatok, vagy mikor van. De van, amikor meg muszáj szólni, és van olyan, amikor nem szól sajnos a szülő, vagy az illető nem szól, pedig kellene szólni. Tehát itt egy nagyon összetett dolog van, jó? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Megkötöm magamat baráti kötéllel, testvéri közösség tartó erejével. Testvér, ha elolnám, kettős ölelékem, szembesíts magammal, légy felelős értem.
Erre megy az áram. Köszönjük szépen, jó éjszakát kívánunk!